Sziasztok! Ez a Vétón túl a Vétó szerkesztőinek havonta jelentkező kerekasztala. Én Iccés Ambrus vagyok, és itt van velem a stúdióban Endrei Mátyás, valamint Nagy Szakmári Soma. Mi hárman vagyunk azok, akik hétről hétre azon dolgozunk a háttérben, hogy Ruf Bálint és Vida Kamilla műsora a Vétó elétek kerüljön. Most ismét hoztunk nektek néhány olyan történetet, történést, amivel a munkánk során foglalkoztunk, és úgy gondoljuk, hogy a 2025-26-os választási szezonban jelentősége lehet. Természetesen szót kell ejteni Orbán Viktor és a magyar delegáció útjáról Washingtonba, valamint a Tisza Világ applikáció letöltőinek listázásáról is, de néhány olyan történést is hoztunk, ami talán méltatlanul kevés figyelmet kapott. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, kérlek mindenképp iratkozz fel a Partizán csatornájára, valamint szállj be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül. Az adást hétfő délután rögzítjük. Kezdünk! Szia Matyi, szia Soma!
Sziasztok!
Na, hát egészen elképesztő content áradatot zúdított a kormányzati médiagépezet a magyar választókra, hogy mindenkinek hírul adja, hogy egy Wizzair járaton átszelte az óceánt Orbán Viktor és a magyar delegáció, ott voltak a miniszterek, üzleti emberek, ott volt a teljes siserehad, ha szabad így fogalmazni. Szerintem ilyen szempontból abszolút sikerült felhájpolni az eseményt, ez tagadhatatlan. Volt egy pont egyébként, ahol Lentulai Krisztián Kacsó Dániellel arról készített interjút ezen a repülőn, hogy milyen érzés lesz majd Kacsó Dániellnek Orbán Viktorral interjút készíteni, és aztán egy ilyen közös ironizálásba fajult a dolog, ahol arról beszélgettek, hogy hát igen, ez van most, itt interjúzgatunk, megyünk Washingtonba, nincs nagyon más mondani valunk. Tehát ez a túltöltése abszolút sikerült a médiatérnek. Szerintetek elégedett lehet-e ezzel a Fidesz, hiszen most november van, hova fog folytatódni ez a történet a választásig? Ez most elért valamilyen csúcspontra, de nem most kell megnyerni a választást, hanem majd áprilisban. De természetesen kialkuttak bizonyos dolgokat, szólnak hírek a megállapodásokról. Hogy látjátok, mennyire lehet elégedett a kormányzat ezzel az utazással? Matyi, te szerkesztetted is az erről szóló adásunkat, talán kezdte, kérlek.
Igen, igen, én... Ugye úgy történt a dolog, hogy 2,5 órásra terveztük ezt az adást, mert hát arról volt szó, hogy Orbán Viktorék 5-6 körül tartanak egy sajtótájékoztatót, és készen leszünk, és aztán a 2,5 óra helyett fokozatosan 6,5 óra lett ebből, amit innen is köszönök a stábnak, mert mint az ebben való közreműködést. Bocs, nekem is van kedvenc ilyen amerikai kontentem, amit a fideszes influencerek előállítottak. A Sebestyén Janka az összevásárolta az összes ilyen amerikai ilyen egészségtelen snacket, amikben ilyen adalékanyagok vannak, és el is mondta, hogy az összes elszámot így kipipálta, és akkor tesztelte egyenként, hogy melyik a legilyen guilty pleasure-ebb.
Ez nagyon jó kontentnek hangzik egyébként. Ez
igen, 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 ez megszólít. Ő megszólítja a fiatal. Egyébként, bocs, nekem van egy külön monológom arról, hogy a Sebestyén Janka az egyetlen, akit ha kiraknának a megafonból, akkor működne, mint influencer, de ettől megkímélem a nézőket. Alapvetően, ha Orbán Viktorék azért utaztak el, hogy kitárgyalják azt, hogy maradjon az, ami most van, akkor nyilván nem tudok nagyon újat hozzátenni azokhoz az értékelésekhez, amik arról szólnak, hogy ezt elintézték, ezt megkapták. De hát tényleg érdekes az, hogy nem igazán arról beszélnek, és nem arról folytatják a sikerkommunikációt, hogy akkor pontosan mit tárgyaltak ki, hanem hogy ott voltak, és őket komolyan veszik Amerikában.
Igen, szerintem is leginkább így lehet jól megfogalmazni, hogy milyen eredményeket értek el, hogy abból a szempontból szerintem megkapták azt, amit akartak, hogy ezek már régóta elindult tárgyalásoknak a betetőzése volt, az atomreaktorok fűtőanyaga, stb. Tudhatták, hogy mire számítanak, és ezt megkapták, valamint azt is megkapták Trumptól, hogy az egekbe dicsérte Orbán Viktort, hogy ő a legnagyszerűbb vezető, és hogy neki kell nyerni a választást. Ezek pedig olyan mondatok, amit be lehet illeszteni bármilyen videóba, kampányanyagba. Ami viszont szerintem probléma itt a Fidesznek, hogy mégiscsak egy olyan ügyet állítottak a középpontjába ennek a tárgyalásnak már előre, amiben igazából nagyon nem tudnak nyerni, ugye ez az olaj szankcióknak a kérdése, amiben az sikerült kiharcolni, hogy visszaálljon a status quo, ami nem változott volna meg Trump nélkül. Tehát az a látszat igazából, hogy Trump csinált valamit, és ezért el kellett menni mindenkinek, a fél kormánynak Washingtonba, hogy kieszközöljék, hogy azért légy szíves, ezt mégse csináld, és visszaállt, ami eddig is volt. A többi teljesítménnyel pedig szerintem azért nem lehet jól kampányolni, mert nagyon hosszú távúak, és nem érintik közvetlenül a választók életét. Tehát az, hogy lett egy szándéknyilatkozat a minireaktorokról, ez, hogy mikor érik be, milyen haszna származik belőle pontosan az állampolgárnak, az most nem érzékelhető.
Igen, hát ugye szó van arról, hogy ha igazak a hírek, akkor egy bizonyos swap line-ot is kitárgyaltak, ami szerintem a legfontosabb tulajdonsága, hogy senki nem tudja valójában, hogy micsoda, ugye itt arról van szó, hogy devizát cserélnek az amerikaiak, meg egy másik ország, jelen helyzetben Magyarország, szerintem senkinek semmit nem jelent. Az egyetlen, amit talán az ilyen politikát közelről figyelő emberek tudnak hozzá kötni, hogy igen, mintha ez lett volna az a dolog, ami miatt nyert Javier Milei Argentínában, ami tehát az elemzések szerint tényleg hozzájárult a sikeréhez. Tehát ilyen szempontból ez szerintem egy ilyen tökéletes eszköz. Nem azt mondom, hogy emiatt tárgyaltak erről, vagy hogy ez volt ebből a fontos szempont, de abból a szempontból biztosan hasznos, hogy pont azok, akik a leginkább bevonódottak a politikai csatározásba ellenzéki oldalon, azoknak ez az asszociációja teremtődik meg hozzá, hogy igen, egy másik Orbán szövetséges ennek egy hasonló konstrukciónak köszönhetően megnyerte a maga választását.
Csak és ugye neki az volt a problémája, hogy elszabadult az infláció, Orbánnak meg nem ez a problémája, és ez minden tényleg meg, hogy annak, aki a gazdasághoz mélyebben ért. De tehát ez csak ilyen meta szinten, de te is így érted, nem? Hogy,
igen.
Aki csak ennyit ért belőle, hogy na hát a Trump az el tud rendezni dolgokat a világban, bele tud nyúlni választásokba, az akkor így demoralizál, hogy egy kicsit, hogy hát itt is bele tud nyúlni?
Szerintem lehet egy ilyen, ilyen hatása. Egyébként nagyon izgalmas szerintem mindig, hogy a szavak hatalma hogyan jelenik meg a politikában, az, hogy hogyan nevezünk meg dolgokat, az már az is mindig egy hatalmi küzdelem, és hogy ez ugye a swap line az nem egy túl jó szó, és ezt egyfajta védőpajzsként nevezi meg a kormányzat. Magyar Péter pedig mentőcsomagként hivatkozik rá. Ugye ez egy ilyen tökéletes megnevezési verseny, amiben tényleg nincs magyar neve az adott dolognak, úgyhogy nulláról el lehet kezdeni, hogy akkor küzdjünk meg, ki tudja ezt elnevezni magyarul, hiszen nyilván annak az értelmezése már kapásból elfogadottabbá válik.
És Magyar Péter jó ebben a Fidesznek a kampányát irányító embereknek a csoportját, azt válságstábnak nevezi mindig.
Én azért két dolgot még hozzátennék, hogy egyrészt 100%-ig még nem tudjuk, hogy mi lesz pontosan a pénzügyi védőpajzs, tehát erről találgatások vannak, név nélküli források, nem tudjuk, hogy valóban egy ilyen argentin konstrukcióhoz hasonló dolog fog megvalósulni Magyarországon is. Másrészt szerintem az argentin választás eredményeiben túlértékelik ennek a szerepét. Tegyük hozzá, hogy Milei-nek az ellenfelei ott már sokszor lejáratódott, sokszor hiteltelenedett politikusok voltak. Ez elég pontatlan lesz, egy kicsit olyan, mintha az argentin Gyurcsány lett volna az ellenfele. Tehát valójában szerintem ez egy kisebb faktor volt az amerikai segítség abban, hogy nyerni tudott, nem voltak jó ellenfelei, és nem folytattak jó kampányt.
Viszont az a nagyon érdekes, hogy amikor ezt az amerikai segítséget meghallotta Magyar Péter, ebben az ilyen ködös formájában is, hogy nem tudjuk, hogy mit tartalmaz, akkor neki a politikai ösztönei, amik már hordtak félre, de sokszor meg jók voltak, az ő politikai ösztöni azt súgták, hogy akkor mégis nyerhető ez a téma, és mégse defenzíven kell rá reagálni, és gyorsan rásegíteni arra, hogy minél hamarabb elvonuljon ez a hírciklus, és máshol legyen szó, ahogy brilliánsan itt az adásmenetünkben felírtad, Washington helyett Bátony terenyére kell koncentrálni. Tehát amikor Neszét vette Magyar Péter ennek a mentőcsomagnak, akkor mégis úgy érezte, hogy ez nyerhető, és ebből beleáll, hogy akkor most Orbán örökre eladósítja az országot, Orbán a barátjának a mentővére szorul, mert egyébként annyira rosszul áll a gazdaság. Ő arról szokott így posztolgatni, miről szeretné, hogy beszéljünk, és eddig a külpolitika soha nem volt ilyen. A külpolitika mindig az volt, ahol így egy biztonságosan unalmas dolgot elmondott azért, hogy aki tiszteli Trumpot, és aki felnéz Trumpra, annak leválaszt a Trumpról Orbánt, és a Trump meg Orbán közti különbségeket hangsúlyozta. Kicsit már azért, Hát ilyen, azért ilyen felszíszenős ilyen dolgokat olvasni, hogy Trump bezzeg nem az oligarchákkal van elfoglalva, mondta arra az elnökre, akinek a kormányában 12 milliárdos van dollárban, ami nem tudom, lehet, hogy forintban Orbán kormányában is van így, de nem mondanám, hogy ez a nagy különbség Orbán és Trump közt, meg ilyen különbségeket sorolt fel. Nyilván olvasta a Partizán által megrendelt 21 közvéleménykutatást, amiben ott állt, igaz, még tavaly adat szerint, hogy a Tisza szavazótábornak a többsége is Trumpot támogatta volna Kamala Harris-szel szemben, hogyha ebben választhatott volna.
Én azért egyelőre nem látom annyira hatékonynak Magyar Péter védekezését ebben a kérdésben. Egyrészt Trumpot nagyon nehéz leválasztani most Orbánról, hiszen most Washingtonban is megláthattuk, hogy ő is kedveli Orbán Viktort, nem csak fordítva, és ha nem is egyenrangú partnerének, de valamilyen szövetségesének tekinti. Ezek után őket külön választani az egy bonyolult mutatvány, és az IMF hitel, az pedig annyira múltbaló visszanyúlásnak érzem ezen a ponton, hogy nem látom, hogy átütő erejű lenne a óriási kormányzati propaganda közepette, ami körülveszi a washingtoni utat. De persze még túl korai ezt megmondani, és sokszor bebizonyosodott, hogy Magyar Péter politikai ösztönei lehet, hogy jobbak, mint a miénk, ezért még egy hetet kell várni ezzel. Azt hiszem, hogy el tudjuk dönteni, hogy...
A verdiktet kimondta. Jó, hogy Matyi, te már mondtad a kedvenc tartalmadat a delegáció útjával kapcsolatban. Az én kedvenc tartalmam az egyébként utólag készült Lázár János egy Vásárhely rádiónak adott interjút, ahol azt is elmondta például, hogy Donald Trump több kérdésben kikérte Orbán Viktor véleményét, de most szeretném pontosan idézni, hogy nagyon megtisztelő, hogy Szijjártó Péter mellett én ülhettem benne a tárgyaláson, azért, mert a következő időszakban, a Fidesz kampányában nekem van feladatom, szerepem. A Fidesz választási kampányát három oszlop tartja majd, Orbán Viktor, Szijjártó Péter és jó magam. Úgyhogy hát idézzük meg Ruf Bálintot, aki állam és párt összefonódásáról nagyon pontos megfejtéseket és leírásokat szokott adni. Azt a jogászi pontosságot nem vállalnám, de azért ez még nekem is feltűnik, hogy igen érdekes, hogy egy kormányzati delegációt a szerint állítanak össze, hogy a Fidesz kampányban kinek lesz pontosan szerepe. És Lázár János sem segített egyébként ennek a rejtélyes pénzügyi folyamatnak vagy kapcsolatnak a felgöngyölítésében, mert ő pedig az EU-s pénzekhez hasonlította ugyanebben az interjúban ezt a dolgot, ami, ha jól értem, akkor a devizacsere nem jelenteni, úgyhogy ők se segítik azt, hogy tisztán lássunk, úgyhogy ők se segítik azt, hogy tisztán lássunk, és még egyetlen utolsó idézetet ebből a tényleg remek Lázár János interjúból szeretnék hozni, ahol elmondta, hogy ez egy ilyen boszorkánykonyha volt, ahogy ők ott ültek, vagy hát egy gyöngébb boszorkánykonyha, mert az igazi boszorkánykonyha az az, amikor négy szem közt maradnak, mármint Trump és Orbán, ott aztán eldől a világ sorsa, és el is dőlt szerintem számos kérdésben. Úgyhogy bár kétségkívül egy lázári, cinkos, ironikus félmosolyal mondta ezeket a mondatokat, megnyugodhatunk, hogy számos kérdésben a múlt héten eldőlt a világ sorsa.
Ez egy nagyszerű Lázár János interjú, és mégiscsak a második legnagyszerűbb Lázár János interjú lesz, amit megidézünk ebben az adásban. Nekem az észrevételem erről, hogyha abból indulunk ki, hogy aszerint állították össze ezt a delegációt, hogy kinek ez fontos szerepe a Fidesz kampányában, akkor ebből tovább lehet azt gondolni konteózás nélkül, hogy aki nem volt ott, annak nem lesz fontos szerepe a Fidesz kampányában, vagy ebből a szempontból nem került kiválasztásra, és ezt talán Panyi Szabolcstól olvastam, vagy hogy ezt ő is észrevette, hogy nem volt ott Rogán Antal, nem volt ott Gulyás Gergely, nem voltak ott a fideszes kommunikációnak a hát, pozíciójuk szerint vezető figurái, sőt Vitályos Eszternek szerintem egy különösen fájdalmas pillanat volt az, amikor ugye Donald Trump szóvivőjét hallva Orbán Viktor tett ott a sajtótájékoztató közben egy állásajánlatot Caroline Leavittnek, mondván, hogy a választásokig dolgozhatna nála. Igen, én Vitályos Eszter vagy Menczer Tamás helyében így érezném a Selyem Zsinórnak a tapintását a nyakamon ettől.
Igen, mert tegyük hozzá, hogy valószínűleg Lázár János más se kíván jobban, mint hogy úgy gondoljuk, mint hogy elkezdjünk kiolvasni dolgokat abból, amit ő sugalmaz, hogy ez aszerint volt kiválasztva, szóval azért nem vennék mérget rá, hogy valóban ez volt az elsődleges szempont. Na, de akkor térjünk haza Washingtonból, itt az múlt héten egy másik, hát igen komoly ügy volt a Tisza Világ applikáció letöltőinek adatainak listázása, hogy ilyen bonyolultan fejezzem ki magam. Erről egyébként pont ebben az amerikai adásban Ruf Bálint is beszélt, és én nem szeretnék cinikusnak tűnni, és azt gondolom, hogy nagyon fontos megértéssel, vagy nagyon fontos felismerni, hogy sokaknak valódi szorongást, félelmet, kitettséget okozhatnak az ezzel történtek. Mégis behoznám azt a szempontot, hogy nem lett-e egy kicsit túltolva ez a dolog a kormányzati kommunikáció részéről, vagy a fideszes kommunikáció részéről, hiszen azt gondolom, hogy alapvetően arról, hogy adatok kikerültek az applikációból, arról beszélni, az azt a célt szolgálja, hogy a biztonság és a Tisza elvont fogalmait minél messzebb tartsa egymástól választók fejében, hogy szépen meg az beégjen, hogy nem ugyanaz a Tisza és a biztonság, mert az emberek biztonságra való igénye egy nagyon fontos szempont. De aztán a Lázár János holdudvarába tartozó Promenád 24 listázza név szerint a hódmezővásárhelyi applikáció letöltőket, illetve Németh Balázs kimegy címekhez, és arról beszél gyakorlatilag, hogy tudom, hol laksz, az, hát akkor abban a helyzetben én már a biztonságomat elsősorban nem a Tiszától félteném, hanem azoktól, akik hát ezeket a elég konkrét fenyegetéseket teszik. Nyilván ez nem azt gondolom, hogy ez mondjuk fideszeseket eltántorítana, csak hogy ilyen szempontból ezt a kifejezetten a bizonytalanságot a Tiszára rá lökő kommunikációban, ez minthogyha inkább egy gyengítő tényező lenne. Erről mit gondoltok?
Szerintem nem annyira érdemes vitázni arról, hogy túlzásba vitték-e vagy sem, mert teljesen egyértelmű, hogy túlzásba vitték. Szerintem ott volt a határ, hogy odáig stimmelt a kommunikáció, amíg csak a közszereplőket listázták, mert ez sajnos már nem üti meg ma az inger küszöböt Magyarországon. Korábban is volt pár ilyen lista, soros ügynöközős lista, stb. Ha itt megálltak volna, akkor valamennyire működhetett volna ez az irány, hogy a Tisza megbízhatatlan, nehéz lett volna visszatámadni. Valahol a Promenád 24 cikkével kezdődött az, amikor elkezdték túlzásba vinni, amikor ugye ott a választókerületben már egyszerű embereket, szavazókat kezdtek listázni, és aztán ez csúcsosodott ki végül a térképben, ahol kereshetőek is lettek a Tisza szimpatizánsai, támogatói, vagy csak azok, akik egyszerűen letöltötték az appot valami másokból. És szerintem ez azért is volt nagy probléma a Fidesz számára, nem csak azért, mert túlzásba vitték, és már ők néztek ki rosszul ebben a helyzetben, hanem azért is, mert kicsit elvonta a figyelmet a washingtoni csúcstól szerintem. Tehát pont miközben voltak a tárgyalások, közben került ki a sajtóba a térkép, és akkor mindenki ezzel is elkezdett foglalkozni, a fideszesek azért, hogy ha meg lehet keresni, hogy ki a faluban a Tiszás, akik ellenzékiek, azok azon kezdtek aggódni, hogy vagy ők rajta vannak, vagy ismerőseik, ez mennyire rendkívül súlyos támadás ellenünk állampolgárok ellen. És hát a bizonytalanoknak is szerintem ez egy fontos téma volt, hiszen míg Washington az távol van, ez az ügy viszont az országban történt, és könnyen, még ha ők nem is Tisza szimpatizánsok, el tudták képzelni, hogy ha én is odaállnék, akkor rajtam élcelődnének aztán a Mandiner, Magyar Nemzet és a többiek.
Hát jó, de ez valóban elbizonytalaníthat. Tehát vagy nem tudom, én azért vagy értem, hogy elvonja a figyelmet, de közben meg hát nem pont az a legjobb, hogy fel lehet rajzolni a két ellentétes dolgot, hogy itt komoly dolgok vannak, Washington, itt káosz, szétesés, szóval azért lehet témákat egyszerre futtatni, nem vagy?
Igen, csak egyetértek a Somával, hogy az, hogy ott van a káosz és a szétesés, az meg nem működik, ha már így az a percepció, hogy ők csinálják a káoszt. Ja. Tehát ők gerjesztik ezt a káoszt. És És abba viszont részben vitatkoznék, hogy elrontották azzal, hogy eszkalálták ezt, és nem álltak meg a közszereplőknek a listázásánál. Részben igen, túlzás, így már ők néznek ki rosszul, de közben muszáj volt ezt csinálniuk, mert amíg meg csak közszereplőket listáztak, addig nem érdekelt senkit. Kiderült, hogy Hodosán Róza ellenzéki. Sőt, Ruf Bálintról is kiderült, hogy ellenzéki, és mivel mi együtt dolgozunk, ezért tudjuk, hogy igen, ez embereknek a magán életében, vagy a személyes életében egy közszereplőknek akár egy esemény elkezdik hívogatni fideszes újságírók, ez lehet megfélemlítő, de a közvéleménynek ez az inger küszöbét nem ütötte el, tehát szerintem kellett eszkalálni. Azért is kellett úgymond eszkalálni a saját logikájuk szerint, mert ez, hogy az adatok kikerültek, meg kiszivárogtak, ez szerintem így nem volt annyira alkalmas egy ilyen elemi biztonságérzetnek a triggerelésére, amennyire gondolhatták. Tehát 2022-t ugye megnyerték azzal, hogy az elemi biztonságérzet bekapcsolt az emberekben, vagy a biztonságnak a féltése, mert itt volt a szomszédban a háború, ezt mindenki fel tudja mondani, és akkor ehhez képest az, hogy valakikhez oda került a lakcímem, meg a telefonszámom, ez absztrakt, meg szerintem az emberek beáraszták, hogy az adatok úgyis kiszivárognak az interneten. 2023-as adatot találtam, az emberek 62%-a válaszolta azt, hogy az adatvédelmi tájékoztatókat több idő végigolvasni, mint amennyi hasznuk van. Én biztos, hogy tehát pont nincs meg a kétharmados többség, de én biztos, hogy a többséghez tartozom, ebben bevallom, vagy hogy én is ezt válaszoltam volna az attitűdkutatásra. Sőt, 47% mondta, ami nem egy kisebbség, hanem egy relatív többség, mert volt nem tudja válasz is, hogy az adatai az embernek kiszivárogjanak az interneten, illetéktelen kezekbe is juthassanak, azt nem érdemes energiát tenni, mert ezt úgysem lehet megakadályozni. Ezt az emberek beáraszták. Tehát ez egyrészt absztrakt, másrészt egy már beárazott dolog, nem olyan közvetlen fenyegetés. Ahhoz, hogy közvetlen fenyegetésnek érződjön, ahhoz oda kell mennie Németh Balázsnak a házad elé, meg a Promenád 24-nek meg kell írni a nevedet, meg egy kereshető adatbázist kell csinálni. Tehát én értem, hogy miért csinálták, de így viszont ez meg azért nem jó, mert igen, mert ezt meg már ők csinálják, ezt már szemmel láthatóan ők csinálják, és egyáltalán nem tűnik fel a Fidesz úgy, mint aki próbálja ezt a helyzetet megoldani. Én egy fideszes politikustól egyszer nem hallottam azt a mondatot egyáltalán, hogy ki kell vizsgálni, hogy ezt ki csinálta. Nem, ez nem hangzott el, az hangzott el, hogy Magyar Péter, meg a Tisza az adatgazda, és ő a felelős, ami egyébként, szóval ezt lehet mondani, ez teljesen jogos, de nem akarod tudni, hogy ki csinálta? Hogy ki követte? Nem érdekel? És az jutott eszembe, hogy ez itt a Véton túlnak a szerkesztői kerekasztala, de lehetne egy Árulók rajongói klub is, az Árulók című műsornak a lelkes nézői vagyunk, és én azt vettem, ez egy ilyen gyilkos-azós játék, ugye, ahol a 24 játékos közül hárman titokban a többiek ellen dolgoznak, és meg kell fejteni, kik azok, és az egy gyanús jel mindig, hogy aki nem nyomoz, az gyanús, mert ugye aki az áruló a játékban, az tudja, hogy ki az áruló, és nincs benne az ösztön, hogy nyomozzon. És én nem azt mondom, hogy én levonom ebből a következtetést arra nézve, hogy ki követte el a Tiszás adatok ellopását, csak azt mondja, hogy a közvéleményben, szerintem ez azért sok embernek a fejébe szöget üt, hogy ha nem a Fidesz csinálta, akkor még kinek állt érdekében, meg ki csinálta, és erre a Fidesz elfelejtett kitalálni egy magyarázatot, elfelejtett adni egy gondolatmankót, vagy legalább úgy tenni, mintha érdekelni, hogy ki csinálta.
Igen, teljesen egyetértek. Nincsen gondolatmankó, tehát ugye az ukránokkal próbálkoztak kezdetben, de azzal sem mindenki, sok kommentátor inkább csak sugallta, hogy közük lehet, de hát nem fér össze a korábbi ukránozós propagandával, hiszen eddig a Tiszát segítették, most miért ártanak nekik, összevesztek, vagy mi történt, tehát hogy nincs jó magyarázat. Vannak, akik vizionálnak ilyen rejtélyes ellenzéki csoportokat a Tiszán belül, akiknek lehet, hogy jó, ha megmutathatják, hogy mennyien állnak mellettük, de hát ennek sincs értelme igazából. Tehát igen, egyetértek azzal, hogy csak így kezdtek el foglalkozni az emberek, hogy a teljes lista kikerült egy térképre, de ez rossz volt a Fidesznek, mert mindenkinek felhívta rá a figyelmét, hogy igen, ezt csináltuk, és kitettük 200 000 állampolgár adatait.
És 200 000 állampolgár is ott vannak, egyébként valóban kis településeken is, igen, falvakban is azok az emberek.
És hangsúlyozzuk, hogy ezzel nem azt mondjuk, hogy a Fidesz elárulta magáról, hogy ezt ők csinálták, hanem azt, hogy úgy viselkednek, hogy sok választónak ez lehet a benyomása, vagy legalábbis nem tesznek eleget ahhoz, hogy ezt eltolják maguktól.
Én még az Ambrusra reagálnék abból a szempontból, hogy azt mondtad, hogy lehet két ügyet egyszerre vinni. Ezzel egyetértek, de szerintem érdemes elképzelni az alternatív valóságot, ahol nincs a Promenád 24, nincs a térkép. Ebben az esetben szerintem sokkal átütőbb erejű lett volna a washingtoni út, hiszen láttuk, hogy Magyar Péter így ugyan reagált valamit, tehát hogy próbálta azt mondani, hogy Trump nem olyan, mint Orbán Viktor, hogy ezzel eladósítják az országot, de valójában nem foglalkozott a hétvégén olyan sokat még ezzel az ügyel, inkább folytatta az országjárását, tehát hogyha nincs a térképügy, egész álló nap csak ezzel foglalkozik az ellenzéki sajtó is, és mindenki, és ez szerintem sokkal jobb lett volna a Fidesznek, ha úgy zárják a hétvégét, hogy ma is mi is csak arról tudnánk beszélni, hogy mi történt Washingtonban.
Yeah. Igen, szóval ez egy kicsit ilyen átgondolatlan zúdítása az ügyeknek, így amikor éppen a kezük ügyébe kerül, vagy amikor lehetőség kínálkozik valamire, akkor gyorsan azzal élnek, és akkor arra megterveznek egy-egy hetes hírciklust, ami nem a Fidesznek az általunk ismert működése. A Fideszt én, mint foci szurkoló, úgy ismerem, mint azt a klubot, amelyiknek van egy pontosan kitalált átigazolási stratégiája, kielemezték adatok alapján, hogy pontosan milyen játékosok hiányoznak a rendszerükbe, és nem költenek az átigazolási piacon addig, amíg pontosan ilyet nem találnak. És nem az a foci klub, amelyik ötletszerűen, hogyha valaki láttak két gólt lőni tegnap a tévében, akkor másnap tesznek egy ajánlatot, és arra elverik a pénzüket, anélkül, hogy annak lenne egy stratégiája. Bocs, hadd mondjak még egy dolgot, amit elkezdtek építeni, és akkor a többi így elmosta, hogy van ugye ez a csodálatos dolog, hogy a bankok és a nemzetközi bankvilág beállt a Tisza mögé, ezt Orbán kiprédikálta a Kossuth Rádióban, tehát ez az valami. Igen, egyrészt megtörtént, ez egy tény mostantól, másrészt meg egy olyan tény, amivel láthatólag a Fidesz akart kezdeni valamit, mert Orbán Viktor hangján mondták el. Közben párhuzamosan futott egy másik megfejtés, hogy Németh Dávid nem a globális tőke piacok embere, aki a Tisza mellé beállt, hanem egy másik mondata alapján inkább azt fejtették meg, hogy ő egy igazi független elemző, aki leleplezte a Tiszát, és ezek párhuzamosan mentek, aztán mind a kettő eltűnt igazából. Ez lehet, hogy így is lehet nyerni, azok a csapatok is néha nyernek kupákat, amik össze-vissza vásárolgatnak sztárjátékosokat, tehát én nem mondom, hogy nem lehet, de azt mondom, hogy ez az új kampánycsapat, ez egy sokkal impulzívabb kampánycsapatnak tűnik, mint amivel a Fidesz eddig működött. Annak nagyon örültem, hogy senki nem ment bele abba, hogy mondjuk azon vitatkozzon, hogy hát ez pont jó, hogy a globális tőkepiacok inkább a Tisza győzelmének örülnének, és mondjuk a Tiszának van annyi esze, hogy nem ezt teszi az ablakba, és nem ezzel kampányol, és nem gondolja, hogy ez egy népszerű üzenet. Ezt el lehetne követni, ezt a hibát, és nem követték el.
Igen, hát Magyar Péter igen sokszor beszél arról, hogy Magyarországon fog eldőlni a választás. Azt szerintem tegyük hozzá, hogy természetesen mind a két narratíva sántított Németh Dávid megnyilatkozásával kapcsolatban, hiszen ő azt mondta, hogy bármelyik oldal nyer, megszorításokra lesz szükség, ha jól emlékszem, valami ilyesmi értelmezése volt. Ebből ugye az egyik narratívában annyi maradt meg, hogy a Tisza majd megszorít, a másik narratívában pedig, hát ott nem is tudom micsoda.
Ott nem is tudom micsoda, igen, félremagyarázták a megszólalónak a szavait, ez csak ilyen természetes dologként könyveltem el, ami nem újszerű elem, úgyhogy nem emeltem ki most, igen.
Na hát Lázár János ebben az általam hőnszeretett interjújában egyébként arról is beszélt, hogy hát az amerikai politika az nem olyan értelmiségi eskedő, hanem az emberek nyelvén beszél, és neki ez egy megerősítő élmény volt, hogy jó irányba kapiskál, mikor az emberekhez közelebb akarja hozni a politikát, és az emberek nyelvén kíván beszélni az országunkat érintő ügyekről, úgyhogy most már őt is megerősítette ebben ez az élmény, úgyhogy lehet, hogy még inkább az emberek nyelvén fog beszélni, amiért eddig se kellett a szomszédba mennie Lázár Jánosnak. Talán ezt elmondhatjuk a nézőknek, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokat rágódtunk azon, hogy Lázár János vajon miért nyilatkozta azt, hogy átbaszta őt a Strabag. És aztán ebből elindult egy nagyon komoly esemény sorozat, ugye itt az M30-as autópálya kapcsán, illetve annak egy szakasza kapcsán indult el ez a, hát ez a csörte, amit átadtak 2021-ben, aztán nagyon hamar süllyedni kezdett, Lázár János szerint a Strabag nem végezte jól a munkáját, és hát elég erősen megfenyegette őket, hogy nincs rájuk szükség az országban, nem merjenek még egyszer újat húzni vele és a kormánnyal, valamint, hogy pontosan tudják, hogy valójában a Tiszát támogatják, és a Tisza mögött valójában a Strabag áll, erre egyelőre bizonyítékokat nem láttunk. Magyar Péter válaszul pedig Lázár Jánost kezdte el, illetve Lázár János osztrák kapcsolatait kezdte el felhánytorgatni különböző gazdag osztrák családokkal, úgyhogy ez egy ilyen kuruc szál volt a magyar választási kampányban, ahol hirtelen mindenki labansággal vádolta a másikat, de azért kétségkívül kitűnt belőle Lázár Jánosnak ez az egészen megdöbbentő kommunikációja a Strabaggal kapcsolatban. Tőlem nem áll távol, hogy különböző multinacionális vállalatokkal kritikával illessünk, ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, és tudjuk, hogy van azért története annak, hogy a Strabag Magyarországon politikai kavarásokban nem is biztos, hogy törvényesen részt vesz, de mindenképp érdekes volt ez a fejlemény. Mi jutott eszetekbe róla?
Hát én három lehetséges magyarázatot írtam össze ezzel kapcsolatban, hogy miért kellett Lázár Jánosnak ennyire keményen beleállni a Strabagba. Az első az egy egyértelmű politikai ok, mégiscsak Lázár János felel a közlekedésért, és hát túl sok jót a közlekedéssel kapcsolatban, legyen szó az úthálózatról vagy tömegközlekedésről, nem lehet felmutatni Magyarországon. Amivel Lázár János tud így kampányolni, az egyrészt az, hogy igen, vannak olcsó vármegyei és országbérletek, illetve kozmetikázták úgy az utasszámokat, hogy úgy tűnjön, mintha soha nem látott számban használnak a tömegközlekedést a magyarok, viszont ezt leszámítva minden katasztrófa gyakorlatilag. És hát az egyértelmű felelős az ő maga, tehát ezzel az üggyel szerintem egyrészt próbálja áttolni a külföldi vállalatokra, akik hát jogosan nem szimpatikusaknak, sokaknak, hiszen olyan Brusés elmondta, bőven voltak politikai kavarásokba, korrupciógyanús ügyekbe ők is. Másrészt megpróbálta ugye belekötni a Tiszát is ebbe az ügybe, hogy valójában valamilyen úton, módon a Tisza felelős azért, hogy ő rossz miniszter. Tehát ez az egyik ok. Emellett viszont szerintem van egy olyan gazdasági ok is, hogy a neres vállalkozói rétegnek nyilván most szűkülnek a lehetőségei, nincsenek bevonható külső források, most igazából új területekből is ki kell harapni a maguk részét, ha szeretnének növekedni, amire a útépítések területe az egy tökéletes terep, hiszen itt a Strabag az uralkodó, tőlük átcsoportosítanák ezt magyar vállalkozókhoz, akkor elég sokan jól járhatnak. És a harmadik dolog, ami magyarázat, hogy szerintem Lázár Jánosban van egy őszinte elköteleződés amúgy afelé, tehát hogy egy meggyőződés, hogy egyes ágazatokban a külföldi tulajdont azt csökkenteni kell, vagy kiűzni őket teljesen Magyarországról, vagy legalábbis nagyon megnehezíteni a dolgukat. Tehát emlékezzünk rá, hogy a kiskereskedelemben élelmiszerráncoknál is volt már, voltak ilyen megszólalások tőle.
Meg háborúzott a Siemens-el is.
Igen. Lidl, Aldi, Siemens, a építőipar.
Müller úr, mindig Müller úrt van.
Építőiparral kapcsolatban sem most kezdte el ezt először. Tehát igenis, hogy Lázár Jánosnál látok valamilyen őszinte meggyőződést, hogy ő azt gondolja, hogy egyes számára a stratégiai ágazatokban már pedig ne legyen külföldi tulajdon, csak magyar. És hát, hogy melyik tényező milyen fontos, ezt mindenki eldöntheti magának, igazából én kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről.
Hát nekem az a megfejtés jutott a leginkább eszembe, hogy először is, hogyha azt kérdezed, hogy mi jutott eszembe erről egy nyilatkozatról, és nem az, hogy milyen értelmezés, elsőként az a régi-régi mém jutott róla eszembe, amiben Bözsi néni szerepelt, aki átvert valakit a tyúkokkal, de ott sem...
Csír a Bözsi néni.
Én nem merném így nevezni őt, de meg azt sem ismétlem, hogy ő mit csinált, de pont azt, amit Lázár János szerint a Strabag. És egyébként, bocsánat, és ennek volt is már parlamenti megidézése, tehát Vona Gábor már ezt behozta a parlamentbe, ezt a mémet mondván, hogy az országgal is pont, vagy a nyugdíjasokkal pont azt csinálta Orbán Viktor, amit Bözsin néni. De ha valami értelmező dolgot kell magamból ki szivattyúznom erről, akkor én leginkább azt tudom ebbe, vagy azt tudom ehhez kapcsolni, hogy Lázár János megüzente, hogy ha valakiről azt gyanítja, hogy egyébként pénzzel támogatja a Tiszát, akkor az ilyen frontális támadásra számíthat. Még akkor is, ha nem igaz, hát még ha igaz lenne, ezek után ki az, aki pénzt mer adni a Tiszának. Tehát ez jó lehet valamire, meg alapvetően csomó olyan húzás van a Fidesztől, ami jó lehet valamire, jó lehet embereknek a megijeszt... Bocsánat. Ami jó lehet embereknek a megijesztésére, vagy jó lehet a saját bázisuknak a lelkesítésére. Egy valamit nem látok, hogy mitől lesz a mínusz 10-ből plusz valamennyi. Nem attól, az biztos, hogy nem attól, hogy Lázár János önként és dalolva előre megy abba, hogy tematizálja azt, hogy őt átbaszták, mert és én nem értek, őszintén szóval én azzal nem értek egyet, hogy neki itt mindenképp erre mondania kellett valamit, ezt ő teljesen proaktívan tematizál. Nem az történt, hogy lett egy botrány abba, hogy megsüllyedt az M30-as út, Magyar Péter ott live-ozott egész nap az út szélén, vagy így bebújt a, nem tudom, bebújt a mélyedésbe, ahol megsüllyedt az aszfalt, hanem ő önként és dalolva jelentkezett nálunk, hogy sziasztok, engem átbaszott a Strabag, de majd megtanulja a Strabag, hogy ezt megéri-e csinálni, vagy nem. Én nem tudom, én tényleg ezt az ilyen fenyegetést hallottam ebben, ami nem is a Strabagnak, hanem az összes többi cégnek szól, meg valami fajta erős emberkedést. Annak viszont örülök, hogy olyan megbotránkozó reakció erre, hogy hát igen, azért a közbeszédünket ki kellene tisztítani, és hát méltatlan, hogy így beszéljenek politikusok. Ilyen nem érkezett, és ezt nem azért tartottam volna kártékonynak, vagy nem azért féltem ettől, hogy majd ez lesz a téma, mert ne értenék egyet vele, hogy jobb lenne ennél magasabb színvonalon kommunikálni, hanem azért, mert ha a politizálásnak a módjáról szól a politikai vita, akkor az azért sokkal több ember dob le, mint amennyit ez érdekel. Ebből a szempontból örülök, hogy ez nem volt.
Ha minden igaz, november 17-én most már megismerhetjük a Tisza párt egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeit. Úgyhogy most van talán az utolsó olyan hét, amikor a Tiszára rá lehet mondani, hogy jaj, ez egy emberes párt. De nekem vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy ez valójában mennyire fogja átrajzolni ezt a versenyt, ezt a választási küzdelmet, hogy a jellegét mennyire fogja megváltoztatni. Az biztos, hogy operatíve ez egy nagy feladat, ezt nem akarom kétségbe vonni, de én valahogy azt is érzem, hogy igazából továbbra is Orbán Viktor, Magyar Péter, ez lesz a kérdés, ahogy egyébként Magyar Péter minden egyes alkalommal el is mondja, a Fidesznek se ismerjük jelenleg a jelöltjeit. Szóval talán szerintem lehet, hogy egy kicsit túlfűtöttek az izgalmak ezzel kapcsolatban. Mit gondoltak erről?
Én alapvetően egyetértek, és szerintem egy kicsit szembe kell néznünk azzal a ilyen korábbi mondásunkkal, a Vétónak is volt ez mondása, sokaknak volt ez mondása, hogy a helyben beágyazott jelölt az így a Szent Grál, a helyben ismert, köztiszteletben álló polgár, aki képes felül teljesíteni a saját pártjának a listáját. Ez ugye igaz, hogy ez a legjobb jelölt, az az igazán jó jelölt személyében, aki felül tudja teljesíteni a pártistáját. De az, hogy ez a győzelem kulcsa, abban benne volt az az előfeltevés, hogy a pártok, amik indítják a jelöltet, azok nyilvánvalóan csak visznek, azoknak a brandje az nyilvánvalóan inkább egy tehertétel, és azért volt ez a helyben beágyazott, sokszor ugye független, civil jelölt, és pártpolitikusok mondták az ő saját szájukkal, hogy civil, független jelöltek kellenek, akik képesek pártok fölött álló konszenzust teremteni, és ez ugye azt mondták ilyenkor ezek a politikusok, hogy az én népszerűtlenségemet ellensúlyozó jelölt kell. Az én pártomnak a népszerűségét ellensúlyozó jelölt kell. Tehát ez teljesen így van, hogyha a pártlogó, ami azért a legfontosabb kérdés egy országgyűlési választáson, és ebben meg is védeném abszolút a szavazót, hogy jól teszi, hogy a pártlogó alapján dönt, mert valójában sokkal fontosabb, hogy milyen pártot képviselőjelölt kerül be, mint az, hogy sajnos, hogy személyében milyen az előélete, nagyon szomorú, de így van. Amíg az a helyzet, hogy a Tisza egyszerűen listán, egyszerűen a pártok népszerűségi versenyében 10%-kal vezet, addig tényleg az van szerintem is, amit mondasz. Most az egy külön másik kérdés, hogy aztán majd ránk virrad április 13-a, és akkor meg nem lesz mindegy, hogy milyen minőségű képviselők, meg politikusok vannak az országgyűlésben, akár az ellenzék vezető erejeként, akár a kormány vezető, vagy a kormány oldal vezető erejeként. Az nagyon nem lesz mindegy, tehát én ebből a szempontból én egyáltalán nem tartom fölöslegesnek a Tisza jelöltjeinek a kilétével való foglalkozást, akkor sem, hogyha nem változtat a politikai versenyen, mert azon viszont változtat, hogy ha megnézzük, és bocs, megnézzük azt, hogy a fővárosi közgyűlésben, ahol vannak tiszás képviselők, és azért lehet sejteni, hogy őket azért reciklálni fogják országgyűlési képviselőként, és akkor, vagy némelyiküket mindenképp, és akkor viszont még ők lesznek a legtapasztaltabbak a tiszások közül, olyan javaslatokat nyújtanak be, amiknek a végrehajtása jogszerűtlen lenne. Vagy olyan intézményekkel kapcsolatban javasolnak változtatásokat, amiket nem a főváros működtet. Tehát az, hogy sikerül-e most így már egy kis nekifutással, így, hogy már több mint egy éve létezik ez a párt, meg talán többeknek megjött valamilyen módon a bátorsága ehhez, sikerül-e a kompetenciának az, hát hogy mondjam, érzetét keltő képviselőket a parlamentbe juttatni, akikre, ha majd tényleg 4 évig egy ellenzék főerejét kell adni, vagy 4 évig a kormány oldal főerejét kell adni, rá lehet politikai feladatokat bízni, az azért fontos kérdés lesz. Abban egyetértek, hogy a választást nem fogja eldönteni az, hogy milyen jelölteket indítanak, igen.
Szerintem a választók már kicsit unják a várakozást a jelöltekre, tehát amikor az első 2 alkalommal, amikor bejelentették, hogy majd bejelentik őket valamikor, akkor még sokakat érdekel, de most már annyiszor volt elcsúsztatva, hogy mindenki elfogadta, hogy majd jönnek a jelöltek, amikor jönnek, akkor meglátjuk, milyenek lesznek. Szerintem a egyes személyek léte annyiban fontos csak, hogy ne legyenek vállalhatatlanok, tehát hogy ne vigyenek a egy ember személye automatikusan 1%-ot a Tiszától. Ne legyen olyan ember, akiről lehet majd lejárató cikkek tucatjait írni. Ezen felül viszont szerintem az összkép a fontos, hogy amikor feláll egy nagy csapat, látszon az, hogy működőképes, tudnak együtt dolgozni, tehát nem 100 irányba fognak majd beszélni, amint végül kiválasztódik a 106 jelölt, hanem tudják mindannyian azt az egy üzenetet mondani, mert ha káosz lesz, akkor nyilván ott szétesik teljesen a Tisza kampánya. Tehát, hogy igen, szerintem abból a szempontból fontos a jelöltválasztás, hogy az emberek el tudják képzelni, hogy igen, ők már most is tudnak együttműködni, akkor a kormányzás is rendben lesz, hiszen így lehetséges lesz akár a rendszerváltás megvalósítása is ilyen egységes akarattal.
2 mondatot tennék ehhez hozzá, az egyik, hogy az jelöltállításnak vagy a jelöltkeresésnek ez az unalomba fullasztása, ez szerintem egy kicsit szándékos is a Tisza részéről, hogy addig húzódjon ez, amíg már nem lesz akkora figyelem rajta. Explicit módon is például Pósfai Gábor, a Tisza operatív igazgatója, az egyik olyan alkalmon, amikor bejelentették a jelöltállítást, akkor elmondta, hogy nem egyéneken fog múlni, hanem alapvetően azon fog múlni a választás, hogy a Tiszában, mint közösségben van-e bizalom, amiben egyrészt igaza volt, másrészt meg ezzel vette el az élét annak a kérdésnek, hogy kik lesznek a jelöltek. Magyar Péter is előre beárazta például a Köcsei partizános interjúján, hogy lesznek hibák, és nem az a lényeg, hogy a képviselőjelöltek mondanak-e szerencsétlen mondatokat, mert ilyen mindig lesz. De ennek tényleg akkor viszont lesz tétje, hogyha nekik ténylegesen közhatalmat kell gyakorolni. Tehát ilyen értelemben erre tényleg ezt azért ne felejtsük el, hogy erre érdemes készülni, hogy mire számíthatunk. A második mondatom pedig az, hogy felfedeztem, hogy egy MCC-s tollal ültem itt, úgyhogy ezt gondoltam, hogy észrevételezem, mielőtt a nézők teszik meg, és elhatárolódom tőle.
Elfogadjuk az elhatárolódásodat. Matyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Soma, Matyi, sziasztok.
Sziasztok.
Nektek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt tehát a Vétón túl, a Vétó szerkesztőinek kerekasztala. Csütörtökön érkezik az újabb Vétó, Vida Kamila és Ruf Bálint Kaposvárról fognak jelentkezni. De karácsony előtt a Vétó még megy Esztergomba, illetve Kolozsvárra is, ide jegyek hamarosan kaphatóak lesznek. Sziasztok!